Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm kedves híveket reggeli szentmisénken, Szent István Rádió hallgatóit is, amely szentmisét a Csank és a Lukáns családok élő és elhunyt tagjaiért ajánlunk fel. Szent liturgián kezdetén vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, benned bízók erőssége, hallgasd meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Olvasmány a Királyok első könyvéből. Nábod megkövezése után az Úr szózatot intézett a tesbíléshez. Kelj fel, és menj el Akászhoz, Izrael királyához, aki Szamáriában lakik. Íme éppen Nábod szőlőjében van. Azért ment oda, hogy birtokba vegye. Mondd meg neki, ezt üzeni az Úr. Öltél, és még birtokot is szereztél. Azt is mondd meg neki, ezt üzeni az Úr. Ahol felnyalták a kutyák Nábod vérét, azon a helyen fogják felnyalni a te véredet is. Akáb így válaszolt Illésnek. Hát rám találtál, legnagyobb ellenségem. Ő pedig így felelt. Rád találtam, mert arra vetemettél, hogy olyat tégy, ami gonosz az Úr színe előtt. Íme nyomorúságot hozok rád, megsemmisítem utódaidat, és kiírtom Izraelből Ákáb családjának férfi tagjait, szolgát és szabadot egyaránt. Úgy teszek családoddal, mint Jeroboámnak, Nebát fiának családjával, és Básánnak, Ahiás fiának családjával, mivel bosszúságot szereztél, és bűnre vitted Izraelt. Jezabelnek meg ezt üzeni az Úr. Kutyák eszik meg Jezabelt Jezreel kőfalánál. Aki Akáb családjából a városban hal meg, azt kutyák falják fel. Aki meg a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg. Valójában nem volt még olyan király, mint Akáb, aki arra vetemedett, hogy oly sok rosszat cselekedjék az Úr színe előtt, mert bújtogatta őt Jezabel a felesége. Oly szörnyű utálatosságra is vetemedett, hogy a bálványokat imádta, egészen úgy, mint ahogy az amoreusok cselekedtek, akiket az Úr kipusztított Izrael fiai elől. Illés szavainak hallatára Ákáb megszaggatta ruháit, szőrzsákba öltözött és böjtöt tartott. Zsákruhában is aludt, és lehorgasztott fejjel járt. Ekkor az Úr így szólt testbe Illéshez. Láttad-e, hogy Ákáb megalázta magát előttem? Mivel megalázta magát kedvemért, nem hozom rá a nyomorúságot az ő napjaiban, majd fiainak napjában hozom családjára a nyomorúságot. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt mondták: szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is. És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Ezek az evangélium igéi.
Áldjon téged, Krisztus!
Krisztusban, kedves testvérek! Napokban a hegyi beszédből hallunk különböző szakaszokat. Talán most halljuk a legbotrányosabbat, amit lehetséges. Szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek, gyaláznak titeket. Ez az új embernek a képe, amiről itt beszél Jézus Krisztus a hegyi beszédben. Annak az embernek a képe, amely az Isten kegyelmével már megigazult, megújult és Krisztusba öltözött. Mert egyedül az embernek ez nem csak hogy illogikus, hanem megvalósíthatatlan. Szeretni az ellenséget? Hát, mit csinálok én az ellenséggel? Kiiktatom minél hamarabb. Minimum leszerelem, hogy ne legyen az ellenségem, ne tudjon velem csinálni semmit. Ha kicsit rosszabb napom van, vagy állapotban vagyok, még bosszút is állok, mert az jó. Mert ezt kívánja a szívem, ezt kívánja a szívemnek, úgymond ez a mély igazság érzete, és talán még rosszabb, mert az emberben ott van még sokkal rosszabb is. De Isten meghívott arra, hogy ne ilyenek legyünk. Amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok, ti is legyetek olyan tökéletesek. Itt nagyon fontos, hogy az Isten ilyen. Isten az, aki szereti az ő ellenségét. Isten az, aki ezért adja a bocsánatot. Isten megteremtette az embert, végtelenül szereti az embert, akkor is, amikor a bűn által az ő ellenségévé válik. Na és itt jön ez a pont, hogy a bűn miatt mi Isten ellenségeivé válunk. Amikor az ember vétkezik, akkor Isten ellenségévé lesz. De Isten szereti az ellenségét, szeret bennünket, és megbocsát. Itt a Szent Jónás például, akik már meg vagyunk keresztelve nekünk. Akik még nincsenek megkeresztelve, nekik a keresztség. Talán tegnap említettem, bár lehet, hogy nem a reggeli misébe, hanem este, az esti misébe, de talán tegnap, bocsánat, egy kis rövid zárlat, elnézést, csak ez a időjárás változás, hogy egyszer melegebb, aztán most hidegebb, utána majd megint jön a 38 fokos meleg, az egy kicsikét, hogy mondjam, engem is kikészít, hiába fiatalabb vagyok, valahogy nem tudom, én frontérzékeny vagyok, és egy kicsit a nehezen keltem ma például föl. Egy elnézés, most hirtelen volt egy rövid zárlat, amit akartam mondani, az most így elszállt valamerre. De lényeg a lényeg, tehát itt, amiről hallunk a hegyi beszédben, az 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 ember, ami már az atyának a képmására, az Istennek a képmására, inkább úgy mondom, újjá lett formálva. Amikor mi valóban a hitben Krisztushoz kapcsolódunk, és befogadjuk az Istennek a kegyelmét, magát, a Szent Lelket, akit kapunk a keresztségünknél fogva, akkor átformál bennünket az atyának a képmására. Ott van persze a mi személyes döntési sorozatunk is, meg az, hogy ezt akarni kell, ezzel együtt kell működni, mert Isten nem fogja úgy ránk kényszeríteni, hogy nem akarjuk. Tehát döntéseket nekünk is meg kell hozni az életünkbe. Ott van az az idegesítő szomszéd, akivel nem tudok egyszerűen mit csinálni, roppantul idegesít, minden bajom van vele, stb. De Isten segítségével meg akarok és megbocsátok neki, és próbálok például imádkozni érte. Elmondok egy tized rózsafűzért érte időnként. Azért, nem azért, hogy változzon meg, hanem ő érte. Az ő személyéért, hogy tapasztalja meg az Istennek a szeretetét. De mondom, itt nem csak önmagunknak a megerőszakolásáról van szó, hogy na, akkor most nekem ezt kell csinálni. Mindig az első lépés Istenhez fordulni. Illetve adott esetben visszagondolni azokra a tapasztalatokra, mikor például én csináltam valami nagy butaságot, és Isten megbocsátott nekem. Talán mindannyiunknak vannak már ilyen tapasztalatok az életébe. Nekem sok. Mikor én piszkosul hálátlan voltam, nagyon nagy butaságokat csináltam, annak ellenére, amilyen sok kegyelmet, szeretetet tapasztaltam már, kaptam a Jóistentől, az ember komolyan elbukott, és mégis utána tapasztaltam azt, hogy az Isten felemelt engem, megbocsátott nekem, és hűséges hozzám, vezet tovább engem az úton. Mikor ezt mi meg tudjuk tapasztalni, egyre inkább befogadva, akkor ott megváltozik a mi szívünk is. És sokszor ez tud bennünket segíteni abban az ügyben, hogy a másik felé is irgalmas szívvel tudjunk fordulni. Mert tudjuk, hogy mi is megkaptuk Istennek a megbocsátását. Ez előjön az a példabeszéd, amit Jézus mond, a 10 000 talentumos meg a 100 dénáros szolgáról. Mikor tudjuk, a 10 000 talentummal tartozik a szolga az urának, ami egy elképesztő összeg. Tehát nem véletlenül mond Jézus ilyen irreális összeget, mert ez egy irreális összeg. Egyszer kiszámoltattam a mesterséges intelligenciával a gyerekeknek a hittanórára, hogy ez mai ezüst árfolyamon mennyi. Azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor a 300 milliárd forint körülbelül. Tehát nem egy, hogy mondjam, nem létező összeg. A világban léteznek ilyen összegek, tehát vannak infrastruktúra, beruházások, stb., amik drágábbak. De hogy valakinek legyen egy személyes tartozása valaki felé, tehát arra ez irreális. Egy 300 milliárd forint, tehát az irreális. Pont ezt akarja kifejezni ezzel a képpel Jézus, hogy a bűnünk miatt az Isten felé való tartozásunk, a végtelen Isten felé tartozásunk, az irreális, az egy végtelen tartozás szinte, mert Isten felé van. És mit tesz az Úr abban a példabeszédben? Egyszerűen elengedi ezt a tartozást. Egyszerűen elengedi. Mert az Isten így tesz velünk, a bűneinkkel. Nem azért, mert mi leteszünk valamit az asztalra, az már annak a következménye, amikor én megtapasztaltam, együttműködök az Isten kegyelmével, utána már le tudok tenni dolgokat az asztalra, az Isten előtt, amit ő értékel, és beszámítja nekem az én javamra. De nem azért bocsát meg, mert én letettem valamit az asztalra. Protestánsok vádolták ezzel a katolikus egyházat még annó régen, hogy mi majd megfizetjük az üdvösségünket. Nem igaz, az már majd utána jön. Tehát fontos ez, hogy Isten ingyenesen megbocsát, és meghív arra, hogy ezt a bocsánatot, amit mi kapunk, gyakoroljuk a másik emberrel is. Na, itt jön a 100 dénár, ami néhány millió forint csak így összeg. Az se kevés, de néhány millió forint a 300 milliárdhoz. Mert az ember és ember közötti viszony az más, mint az Isten és az ember közötti viszony. Óriási ez a tartozás is, tehát mikor engem valaki komolyan megbánt, komolyan tesz ellenem valami rosszat, nem azt mondjuk, hogy jaj, nem történt semmi, nincsen, de hogy nem, van. Mint az a több millió forintnyi tartozás, a 100 dénár, van. De ha én megtapasztaltam, hogy Isten elengedi nekem ezt az óriási tartozást, az ő kegyelmével kapok erőt ahhoz, hogy én is elengedjem a másiknak. És egy meghívásom van arra, Jézus egyértelműen meghív erre, hogy én is engedjem el. Mint ahogy a mi atyánkba imádkozzuk is. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És talán nem is kell mást mondanom. Jézus nem véletlenül, ez benne van a mi atyánkba. Ez egy egyértelmű meghívásunk. Mondom, emberileg az igazi, mély megbocsátás talán lehetetlen, de Isten segít bennünket. Isten nem hagy bennünket egyedül. Az ő kegyelmével folyamatosan elénk siet, és segít bennünket. Gondoljunk csak arra a könyörgésre, amit most mondtam a Szent Mise elején, illetve mondtunk, mert az egész egyháznak a könyörgése, csak a pap mondja ki ezeket a szavakat. Könyörgünk az Istenhez, hogy segítsen bennünket az ő kegyelmével, mert az ő kegyelme nélkül gyengék vagyunk, gyarlók vagyunk, és nem tudunk úgy tenni, ahogy ő előtte kedves. De ő nem is akarja, hogy a kegyelme nélkül tegyük, hanem meghív arra, hogy működjünk vele együtt, kérjük is, fogadjuk is el az ő kegyelmét, és tegyük meg azt, meg úgy, ahogy ő előtte kedves, megbocsátva a másiknak, akkor is, ha emberileg első gondolatra ez lehetetlen, de az ő kegyelmével megbocsátva, és így már tanúságot téve az ő végtelen szeretetéről. Amen. Kérjük testvéreim, a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot.
Az egész világon elterjedt, és az itt egybegyűlt egyházért könyörögjünk az Úrhoz.
Kérjük, kérjük,
Szent Atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért, és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz. Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz.
A Csonka és a Lukás családok élő és elhunyt tagjaiért könyörögjünk az Úrhoz. Urunk, hallgasd meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel újjáalkotod. Add, hogy ugyanezen ajándékait testünk és lelkünk javára váljanak, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus, ami Urunk által. Te ő benne akartál megújítani minden, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek néki. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszál zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme, hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. Add, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban. Krisztus, a mi Urunk által. Kívánok mindenkinek Istentől megáldott szép napot. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A szent misét Herbst Ádám a bazilika káplánja mutatta be. A felolvasók Bóta Zoltánné és Kovács István voltak. A kántori szolgálatot Kubik Tamás látta el. A közvetítést Nátrán István vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Ternyák Csaba egriesek szombaton délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Ulrich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammarek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. Elfogadta az országgyűlés tegnap az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, hogy a 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Döntöttek arról is, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító vagyonát és az alapító jogokat visszavehesse az állam, majd megszüntethesse a közalapítványokat. A szuverenitásvédelmi hivatal pedig megszüntetik ezzel a módosítással. A Fidesz frakció szerint nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti az alaptörvényben a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszának korlátozása. Az ellenzéki párt úgy véli, a módosítás szembe megy a demokratikus verseny szellemiségével, Európában példanélküli korlátozás a kormányfői tisztséggel szemben, és alkotmányosan aggályos személyre szabott és visszamenőleges jogalkotást valósít meg. Hivatalos dokumentumok igazolják, hogy az Orbán kormány teljes titokban egy 500 fős menekültábor létesítésén dolgozott Vidnyét Csermajorban 2024 nyarától, erősítette meg a parlamentben a kormányfő. Magyar Péter tegnap napi rendelőti felszólalásában úgy fogalmazott, ezzel az Orbán kormány a magyar embereket és a saját szavazóit is átverte. A Fidesz frakció vezetője szerint az előző kormány nem csak elutasította a migrációt, hanem mindent meg is tett annak érdekében, hogy az országnak ne kelljen napi 1 millió eurós bírságot fizetnie. Gulyás Gergely azt mondta, Vitnyiden szeptembertől iskolai oktatás folyik, emiatt volt szükséges az épület felújítása. Jelenlegi formájában Magyarország továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén. Pósai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország az utóbbit tartja kizárólag elfogadhatónak. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik ma az országgyűlés. A képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A kormány egyebek mellett szigorítja a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritáshatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Tárgyalja a ház a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslatot is, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. Visszavonja az előző kormány kulturális miniszterének valamennyi április 8-án született döntését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán felidézte, Hankó Balázs saját hatáskörben azon a napon csak nem 400 millió forint sorsáról döntött, ezt az összeget 30 pályázó nyert el. Hozzátettem, a döntések között volt olyan, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérése érkezett pozitív elbírálás, de voltak olyanok is, ahol a megítélt összeg magasabb volt, mint amennyit a pályázó kért. Végül az időjárásról, az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Ludgárd Szűz, aki 1246-ban halt meg. Szent Ludgárd azok közé a csodálatos misztikus szentek közé tartozik, akikkel a 13. és 14. század folyamán oly nagy számban találkozunk. Assisi Szent Ferenccel egy esztendőben 1182-ben született a limburgi tartomány Tongern nevű városában. Atya jómódú és tekintélyes polgárember volt, és polgári gondolkodásának megfelelően lányának is jólétet és kényelmet akart biztosítani. Ezért már korán férhez adására gondolt. Ludgárd azonban részben Jámbor édesanyjának hatása alatt már gyermekkorában a kolostori élet után vágyódott. Atya, aki alapjában véve szintén Jámbor és istenfélő ember volt, nem nagyon erőltette a dolgot. Így történt, hogy a Jámbor leányka 12 esztendős korában a bencés apácák Szent Trond melletti Katalin zárdájába került. A világ csábításai azonban ide is követték. Két fiatal kérője ugyanis kolostorba vonulása ellenére sem akarta feladni reményét, és nem szűnt meg kezéért esengeni. Ludgárd, bár álhatatosan ellenállott csábításaiknak, nem tehette meg, hogy hébe-hóba szóba ne álljon velük. Egy ilyen alkalommal történt, hogy megjelent neki az üdvözítő, és vérző oldalsebére mutatva így szólt. Ide nézz és lásd, mit és miért kell szeretned. Itt a legtisztább örömöket fogod találni. Ezt az első jelenést a csodás jelenéseknek hosszú-hosszú sora követte. A fiatal apáca idővel a misztikus együttélésnek egészen bensőséges és közvetlen viszonyába került az Úrral és az ő szentjeivel. Az üdvözítő szinte nap-nap után megjelent neki. Legtöbbször nyitott és vérző oldalsebekkel mutatta magát, s még jelen volt, sebeiből kimondhatatlan édesség és erő áradt. Az Úr után leggyakrabban Szent Édesanyja, a Szent Angyalok, Keresztelő Szent János és Szent János Evangélista mutatkoztak. Szent János evangélista például egy alkalommal fénylő sas formájában jelent meg, csőrével kinyitotta a szentnek száját, és lelkét földön túli bölcsességgel árasztotta el. Ludgárd a lehető legnagyobb természetességgel fogadta ezeket a természet fölötti jelenéseket. Naív egyszerűségére jellemző, hogy egyszer egy sürgős dolgára sietve e szavakkal szakította félbe imádságát, illetve látomását. Várj csak, Uram, míg visszajövök. Egyébként imádság közben rendszerint úgy elöntötte a kegyelem, hogy Újai hegyén olajformájában jelentkezett. Az is gyakran megesett vele, hogy a földről a levegőbe emelkedett, s éjszakánként fényes sugárkéve ragyogta körül fejét. Mikor zsolozsmázás közben ezekhez a szavakhoz ért, diffuses gratiae labis tuis, elömlött a kegyelem a te ajkadon, hangja szinte leírhatatlan szépséget és varást nyert, mintha szeráfi hangok áradtak volna ki lelkéből. Ezek a rendkívüli kegyelmek azonban egy pillanatra sem tették elbizakodottá Ludgárdot. Továbbra is olyan szerény és alázatos maradt, mint amin ő újonc korában volt. Ezért társnői kivétel nélkül szerették és tisztelték őt, és már 23 éves korában perjelnőjükké választották. A szent alázatosságát nagyon bántotta ez a megtiszteltetés, és nyugtalanították a rendkívüli adományok, nevezetesen a csodás gyógyítás tehetsége. Sokan jártak keltek így a kolostorban, és nehezítették a szerzetesi rend és fegyelem megtartását. Nagy bizalommal kérte az urat, ajándékozza meg kevésbé veszedelmes adományokkal. Az úr meghallgatta leányát, az írás értésének szellemével ajándékozta meg. Idővel azonban ez sem elégítette ki. Nagy bátran kérte az urat, nem a szavadra vágyom, hanem a szívedre. Ebben a pillanatban beköltözött szívébe az Úr Krisztus szent szíve, és ragadta őt a tisztulás és szenvedés útján. Hogy zavartalanabbul élhessen az imádságnak, végre gyökeres lépésre szánta el magát. 1206-ban Szent Krisztina tanácsára a Brüsszel közelében lévő Cisztercita rendi apáca kolostorba lépett át. Itt nem kellett félnie az elöljáróság veszedelmétől, mert társnői túlnyomó részben a vallonok tehát francia nyelvűek voltak, ő pedig kemény flamand nyelvével sohasem tudott annyira megtanulni franciául, hogy beszélni tudott volna. A környezetváltozás azonban nem jelentett változást a rendkívüli kegyelmi életben. A jelenések ezentúl is gyakran ismétlődtek, és folyton újabb és újabb kegyelmeket fakasztottak lelkében. Ludgárdnak isteni jegyeséhez való viszonya egyre bensőbbé és közvetlenebbé alakult. Ludgárd nem csak a maga, hanem mások számára is rengeteg kegyelmet eszközölt ki imádságával, kemény vezeklésével. Sőt, akárhányszor puszta tekintetével számos, nagy bűnösnek megtérését eszközölte ki. Ugyanígy nagyon sokat tett a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért. Akárhányszor megtörtént vele, hogy az elhaltak lelkei megjelentek neki, és majd imádságáért esedeztek, majd meg mennyei fényözönbe öltözve hálát mondtak neki hathatós közbenjárásáért. Az egyéneken túl nagy mértékben szívén viselte az egyetemes egyház sorsát. A kereszténység nagy céljáért egymás után 3-7 éves szigorú böjtöt tartott. Az elsőt az albiai eretnekek, a másodikat a bűnösök megtéréséért, s végül a harmadikat egy közvetlenül küszöbön álló egyház ellenes üldözés elhárításáért. Nem kis mértékben rendelkezett a szívekbe és a jövőbelátás adományával. Mikor például egy szerzetes ismerőse a magyarországi tatárjárás idején szorongva kérdezte tőle, vajon a tatárok Németországot megtámadják-e, ő a leghatározottabban kijelentette, hogy ettől nem kell félnie. S hogy kegyelmeinek semmi híja ne legyen, 11 évvel halála előtt Isten elvette szeme világát. Így is függönyt eresztett közéje és a világ közé, míg nem 64 éves korában boldog színe látására szólította őt mennyei jegyese Jézus Krisztus.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Imája.
Szabadíts meg a gonosztól! Hányan vagyunk, akiket évek óta fogva tartanak bűnös hajlamok, beidegzett rossz szokások? Hányan, akik a hazugság szolgálatába állították meggyőződésüket, eladták lelkiismeretüket, s annyi erejük maradt, amennyivel még önmagukat megvethetik? Uram, szabadíts meg bennünket a külső és belső, az elmúlt és eljövendő gonosztól. A gonosztól, mely megmérgezi családunk, egyházunk, népünk békéjét. Távoztass el tőlünk mindent, ami megalázó és méltatlan emberi mi voltunkhoz. Adj nekünk derűs napokat, tölts el bennünket jobb reménnyel, azzal a vágyakozó hittel, hogy eljön a béke országa, amelyben egyedül tiéd lesz a hatalom, a dicsőség mindörökké. Ámen.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. Minden év júniusának közepétől a természetvédelmi szakemberek felkeresik a fokozottan védett fehérgólyák egyes fészkeit, hogy meggyűrűzzék a fiókákat. A gyűrűzés fontos természetvédelmi és kutatási tevékenység, amelynek köszönhetően ma már többek között azt is tudjuk, hogy a közkedvelt madaraink Afrika déli területeire vonulnak telelni. Az MVM IMASZ áramhálózati Kft. Munkatársainak, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkénteseinek közreműködésével a gyűrűzés idén is megvalósul. A mai napon az alábbi helyszíneken várják az érdeklődőket, gyermekeket, családokat, óvodai és iskolai csoportokat, hogy testközelből ismerkedhessenek meg a gólyafiókák gyűrűzésének izgalmas folyamatával. Felhívjuk figyelmüket, hogy a program lebonyolítása során kisebb időbeli csúszások előfordulhatnak. Tehát a mai program 9 órakor Felső Tárkány, Fő utca 160, ott van a gólyafészek. 10 órakor a Mónos Béli gólyafészeknél találkozhatnak velük, ez a Rákóczi utca 40 szám alatt van, 11 órától pedig Bélapát falva, 12-től Mikó falva, és 13 órától Balaton lesz majd az állomása a gólyagyűrűzésnek. Az újjáélesztett Székesek csodái címmel nyílik fotókiállítás, méghozzá Balmazújvárosban, a Semsei kastélyban, e hét szerdán, tehát holnap 15 órától. A kiállítást megnyitja dr. Varga Marina, Balmazújváros polgármestere, és dr. Aradi Csaba, az Egyesület nyugalmazott elnöke. A tárlat a Székes élőhelyek megújuló természeti értékeit, különleges élővilágát és szépségét mutatja be fotóművészeti alkotásokon keresztül. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!